Amikor egy eszkortlány belép egy vadidegen ember lakásába, kicsire összehúzza magát, hiszen bármelyik szoba csapdát rejthet, és bármelyik eszköz fegyverként szolgálhat. Sofia ezért is szereti jobban a szállodákat, ahol könnyebben meghalhatják, ha segítségért kiált. A férfi utána megy a konyhába, ahol különös, nagyon magas frekvenciájú hang zümmög, soha nem tudja megállapítani, honnan jön. Úgy tűnik, a férfi ügyet sem vett rá, ő azonban megtorpan és a sötét ablaküvegre néz, és már éppen megszólalna, amikor egy koppanást hall, mintha jégkockát ejtenének egy pohárba. Hallhatják, már az első oldalakon a frászt hozza az olvasóira, a Lars Kepler néven író svéd krimi szerzőpáros. Ez az új könyvük, a Nyúlvadász, amelyről Marosi László főszerkesztővel beszélgetünk most. Egyetértünk abban, hogy a nyulacskákról szóló gyerekmondóka, ami újra és újra felbukkan a regényben, egy idő után szintén meglehetősen hátborzongató eleme a történetnek.
Rettenetesen rémisztő tud lenni. Elég hamar kiderül, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha a kiszemelt személy ezt a kis versikét megkapja SMS-ben, vagy meghallgatja telefonon. Rögtön az első fejezetek után rájövünk, hogy ez nem jár jól. Annak ellenére, hogy ez nem egy horror regény egyébként, nem. Ez csak a feszültség fokozására szolgál, amit maximálisan el is ér. A legmeghökkentőbb helyzetekből tudják kihozni egyébként a feszültséget, és én gyanakodtam, hogy vajon milyen lelkületű emberek, és úgy, hogy most hozzánk látogatnak, kicsit utána néztem az életrajzuknak, kiderült, hogy 3 lányuk van. Békés család életet élnek addig a pontig, amíg a gyerekek el nem mennek iskolába. Ezt le is írták többször, és onnantól indul be a krimi írás. Megisszák a reggeli kávét, és egészen délutánig próbálják kitalálni az újabb és újabb hátborzongató részleteket. Mindig elkapják azt a pillanatot, amiben én is be tudok helyezkedni. Van ebben egyedülálló felügyelő, van ebben törekvő felügyelő nő, aki fiatal, tetrekész, hozzáteszem még csinos is. Van benne celeb szakács, hogyha a nyúlvadászról beszélünk. Van benne külügyminiszter. Olyan szereplők, akik különböző társadalmi helyzetekben, különböző szituációkban keverednek bele egy olyan bonyodalomba, ami a végén összefügg, ami végén egy hatalmas nagy konfliktussá alakul.
Ha egy krimi úgy kezdődik, hogy a külügyminisztert végzik ki, akkor az ember rögtön terrorizmusra gondol, vagy valami politikai indítatásra, elkezdenek aggódni, hogy akkor erre lehet számítani, hogy további áldozatok lesznek, és mind befolyásos ember. És ez így is van?
Mind befolyásos ember, de annyit elárulhatunk, hogy nem nemzetközi terrorcselekmények miatt kerülnek ők összefüggésbe egymással, ahogy a gyerekdal is ezt jelzi, hogy nem ez az összekötő kapocs, de a befolyásosság és az elérhetetlenség egyébként szerintem ugyancsak sok mindenki számára egy izgalmas téma. Itt a résztvevők társadalmi rangja, ahogy mondtad is, igen magas, amit egy átlagos ember is úgy tekint rá, hogy ha valaki olyan környezetből érkezik, ahol rengeteg pénze van, rengeteg befolyásos barátja, akkor őt biztos nem érheti semmi baj. És igen, még a svéd titkosszolgált is kapakba itt egyébként ebben a könyvben, ez számomra egy külön pikantériát hozott bele, hogy a rendőrség szemszögéből milyen sok kritikát fogalmaznak meg azzal, hogy vajon megfelelő módon védik ezeket a személyeket. Én sokszor gondolkodom azon, hogy egy skandináv kriminek miért van akkora sikere, és szerintem az külön eleme ennek az egésznek, hogy Svédországra, ezekre a skandináv országokra egy kicsit ilyen érinthetetlen, fedhetetlen jóléti államokként tekintünk, holott egyébként közel sincs ez mindig így. És szerintem ennek a kicsit metszete az, ami ebben a könyvben is zajlik.
Ez viszont, hogy a terrorizmusra gondolunk elsőre, ez például sokat segít Jonna Linnának, aki éppen börtönben van, a finn nyomozó, a legendás finn nyomozó, ideiglenesen szabadlábra helyezik.
Igen, ha valaki olvasta a Lesbent, akkor ismeri a történetet, hogy az azzal végződik, hogy Jonnát elviszi a rendőrség, ugyanis megszöktetett a börtönből egy szigorúan őrzött rabot, aki egyébként ugyancsak egy másik nyomozáshoz kellett neki. Börtönben zárják, ahol ő kiépíti a maga kis világát, elkezdik őt ott is tisztelni. És végül a titkosszolgálat nem jut más döntésre, mint hogy elhívják Jonnát is. Bevonják a nyomozásba, ő az egyetlen, aki képes átlátni ezt a külügyminiszter halála körül kialakult helyzetet egy olyan tettessel, aki nem hagyott maga után nyomot. És hogy maga a titkosszolgálat is végső kétségbeesésében fordul Jonnához, akit nagy nehezen külön miniszterelnöki jóváhagyása 36 órára ideiglenesen szabadlábra helyeznek, természetesen fegyver nélkül. És végig ott van ez a feszültség is ebben a dologban, hogy 36 óra alatt vajon meg lehet-e oldani egy ilyen helyzetet. Ez az időkorlát is csak hozzátesz ahhoz, hogy még izgalmasabbá tegye ezt az egészet, és hozzátesz ahhoz is, hogy Jonna Linna, mint az egyik főszereplője ennek a sorozatnak, szerintem még szerethetőbb figurává válik.
Nagyon emberi lesz. Pont ezt akartam mondani, hogy itt a legszimpatikusabb, ugye a Hipnotizőrben megismerjük őt, a Lesben című krimiben, ami másodikként jelent meg Magyarországon. Abban is ott van, de egy ilyen marcona, szótlan, nagyon vonzó egyébként egy jó kiállású, hatalmas férfi, finn férfi, És ebben pedig nagyon sok emberi dolog kiderül róla.
Többek között az is, hogy van humora, és van egy érzelmes férfi oldala is, nagyon sokat tépelődik, hogy hogyan tudna igazságot tenni a szenvedélye, a munkája és a magánélete között.
Ami még nekem nagyon érdekes volt, van ez a séf, akit emlegettél, aki hát egy celeb, és akkor így megnézzük ezt az egész média felhajtást, ami általában körülötte van, hogy milyen beesni egy reggeli műsorba és ott főzni, klassz ételleírásokat is látunk, és hát ő alkoholista, és emiatt aztán néha vállalhatatlan dolgokat csinál, mond.
Egy esendő ember.
Abszolút, és nagyon szimpatikus nekem.
Szimpatikus esendő ember, ráadásul akinek van egy 19 éves fia, aki meleg, és ez a fiú próbálja bebizonyítani, hogy ő is ember, próbál az apja hatalmas árnyékában egyéniségé válni. Egymásra van a kutalva 3 hétig két olyan sérült ember gyakorlatilag, akik sosem éltek egymással egy napot sem. Igen, megsajnáljuk őket, tehát itt is emberivé teszi ezt az egész helyzetet, hogy még a legnagyobb szakácsok is, akik kisújjukban ráznak ki egy műsort, akik elképesztően gazdagok, mégis milyen egyszerűen bűnbe esnek azzal, hogy nem tudnak megállt parancsolni egy szenvedélynek.
Ez az apa-fiú kapcsolat, ez egy nagyon érdekes szál bennem.
Az apa-fiú, és ugye Jonnának is van egy lánya, aki időközben Párizsba származott, és jó kapcsolatban van az apukájával, de mégiscsak Párizsban él. És talán annyi megengedhetünk egyébként anélkül, hogy elsüssük a könyv végkifejletét, hogy a gyilkos érzelmi szálai is erősen részt vesznek ebben az egészben, és nem menthetjük fel őt semmilyen tette alól, de utat találhatunk ahhoz, hogy ő miért lett ilyen. Én bátran állítom, hogy ez a legerősebb könyvük egyébként. Igen. Nem véletlenül ők a legsikeresebb szerzők. Páros jelenleg Svédországban nem győzik megválaszolni, és nem győznek eleget tenni a meghívásoknak szerte Európában. Skandináv szerzők ritkán látogatnak Magyarországra. Két fantasztikusan kedves emberről van szó egyébként, úgyhogy ők is nagyon extázisban vannak, mivel először fognak Magyarországra jönni. Úgyhogy megpróbáltuk neki egy olyan helyet foglalni itt a parlament környékén, ahol rögtön a városra is kapnak egy kis rálátást. Ki tudja, lehet, hogy a következő Jonalinda könyvekben Budapest is szerepelni fog a történetben, és valami fordulatot mi is hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy ezek a könyvek csak még jobbak legyenek.